Mesekönyv egy kutyáról, kutyáknak vagy kutyásoknak, gyerekeknek vagy felnőtteknek. Dr. Sándor Zsuzsa jogász, volt büntetőbíró írta meg a 3 éves labrador mindennapjait. Dr. Drazsé mesél, mindjárt megjelenik. Egy kutyablogger, akinek Facebook oldala is van. Pontosabban Sándor Zsuzsának van számos Facebook oldala, és meg is lepődtem, hogy milyen hatalmas energiával képviseled Drazsét különböző websájtokon és oldalakon. Hogy lett Drazsénak Facebook oldala és blogja? Azért egy kutyásnál ez nem hétköznapi.
Tulajdonképpen nem is annyira ritka. Rajtam kívül vannak még kutyások, akik a kutyának csinálnak Facebook oldalt. A kutyások azok egy nagyon vidám és tulajdonképpen egy meglehetősen összefogó társadalom, különösen ahol mi élünk a 13. kerületben, ahol ez egy kicsit szomorú így mondani, de több kutya van, mint ahány gyerek.
Igen, ez... azt hittem, hogy mint ember, de hát tényleg több kutya van, mint gyerek?
Tényleg több kutya van, mint gyerek, hát ez nyilván azon is múlik, hogy milyen a kerület lakosságának az életkora, de 11 ezer kutya él a 13. kerületben.
Hát ez egy kutyatársadalom.
Ez egy
kutyatársadalom. A gazdákról nem is beszélve.
Így van, igen.
3 éves Drazsé, és talán te 3 éve képviseled meglehetősen harcosan ezt a 11 ezer kutyát bíró kutyás társadalmat. Ez egy konfliktusos dolog. Mire tanított meg téged? Ez a 3 év, és ez a tulajdonképpen nem gondolom, hogy szándékosan magadra vállalt feladat.
Igazából Drazsé az én első kutyám. Én nem csak gyerekkoromban, még korai felnőtt koromban is nagyon féltem a kutyáktól. Azután a barátaink kutyáival összebarátkoztam, és amikor az ő Bruno nevű német juhász kutyájuk meghalt, akkor én úgy gondoltam, hogy én elvesztettem egy barátot. És akkor született tulajdonképpen az ötlet, hogy legyen egy kutya, és miután a családban sok az unoka, sok a kisgyerek, a választás az egy labradorra esett. Egy labrador, aki szereti a gyerekeket, borzasztó türelmes, jó természetű, barátságos kutya. És így született meg nálunk, illetve 3 hónapos korába került hozzánk Drazsé, a csoki színű labrador.
Drazsé a csoki színű labrador, aki, hogy én is így fogalmazzak, a te szemed fénye. Tudtam meg a Dr. Drazsé mesél című mesekönyvből. Ami azért is érdekes, mert számos unokával bírsz, és ugyanakkor az teljesen világosan kiderült, hogy az életed alapvetően változott meg, mióta van kutyád.
Igen, a kutya megváltoztatja az ember életét, ez nem is kétséges, és ez egy teljesen más dolog, mint az unoka, mint az embergyerek. Csányi Vilmos írta a könyvében, ez volt talán a könyv címe is, hogy a kutyák szőrös gyerekek. És tényleg Drazsé egy szőrös gyerek. Amikor az embernek a saját gyerekei már felnőttek, és kirepültek, és unokái vannak, az unoka egy más műfaj. Őról nem én gondoskodom minden nap, nem tudom figyelni minden nap, hogy éppen minek örül, vagy min bánkódik, és ez a kis szőrös gyerek, ez meg ott van mellettem, ez vár, hogy hazaérkezzek. Olyan fajta közvetlen reakciót tud egy kutya adni.
Nincsenek leplezett reakciói, vagy vannak?
Nincsenek. Néha sunyi, persze, de arra is rá lehet jönni, amikor valami disznóságot csinált, akkor az pontosan az ember belép az ajtón, és tudja, hogy itt valami oltári balhé volt, és ott sunyit a kis ágyába azt hívén, hogy
van
majd...
Van neki ágya?
Van neki, igen, az előszobában van neki egy nagyon szép kis vele egyszínű kutya ágya, ott lakik el, de gyakorlatilag természetesen az egész lakást belakja.
Etológiai kísérletek voltak éppen egyébként, azt hiszem, hogy a Csányi Vilmos féle tanszéken, amelynek már nem ő a vezetője, de még komoly munkakapcsolat fűzi hozzá. Azon a tanszéken végeztek olyan kísérleteket, amiből kiderült, hogy valóban a kutyáknak vannak olyan reakcióik, amelyek a kisgyerekhez hasonlíthatók. Tehát csecsemőhöz is, meg kisgyerekhez hasonlítható reakciók, ami egy meglehetősen új dolog egyébként a kutya etológiában is. De te a saját életedben milyen ilyeneket vettél észre, amiért azt tudod mondani, hogy ő a te szőrös gyereked, és ebben a könyvben úgy szólít téged, Drazsé, hogy anya.
Igen, hát ez nyilván, amikor bekerül a családba egy kutya, akkor előbb-utóbb családtaggá válik. Ez úgy kezdődött, hogy amikor elhoztuk őt a tenyésztőtől, akkor mondta a tenyésztő, hogy ha nem akarjuk, hogy a kutya a szobába vagy a hálószobába lakjon, vagy ott aludjon, akkor két éjszakát kell kibírni, hogy az előszobába kitesszük, becsukjuk az ajtót, ott az ágya, az az ő helye, két nap alatt, vagy két éjszak alatt megtanulja. Hát én az első éjszakát se bírtam ki, mert a 3 hónapos
kiköltöztél az előszobába a kutyához, nem?
Nem egészen így történt, a kutya költözött természetesen be hozzánk. Drazsé nyűszített, visított, az üvegajtót kaparta, végigkakilt a rémületében az előszobát, úgyhogy ezt egy körülbelül 1,5 óráig bírtam, nemhogy 2 éjszakát, és 1,5 óra után, miután feltakarítottam az összes nyomokat, akkor kinyitottam a hálószoba, meg a másik szoba ajtaját is, hogy Drazsé úrfi az ott helyezkedjen el, ahol neki kényelmes. Azóta is úgy alszik, hogy néha alszik természetesen a saját ágyában is, de éjszaka körbe járja a lakást, szeret a függöny alá bebújni, szeret abba a résbe, ami az én ágyam és a fal között van, amikor lefekszem, akkor odajön, és ott alszik egy darabig. Tehát tulajdonképpen ő úgy változtatja a helyét, ahogy az ember forgolódik az ágyában.
Ami ugye egy kisgyerekre nem nagyon jellemző.
Hát ez a fajta mozgás nem, de hát 3 hónapos kisgyerek még az akaratát az ki tudja fejezni, mert sír és visít, ha nem tetszik valami neki.
A kutya is.
A kutya is, de hát természetesen járni még nem tud, úgyhogy ezt a produkciót nem tudja a kisgyerek.
És voltak-e olyan gesztusai a kutyának, ami téged mondjuk egyértelműen a gyerekedre, a valahai ma már felnőtt gyerekedre emlékeztetett?
Igazából egészen más gesztusai vannak a kutyának. Tehát a kutyától egy olyan közvetlen gesztust kap az ember, egy olyan azonnali visszajelzést, ami az ember gyereknél azért sokkal bonyolultabb. Tehát az, hogy ha az ember hazamegy, és otthon van a gyereke, akkor azt mondja, hogy szia anya, megjöttél? És ezzel a dolog tulajdonképpen el is van intézve. A kutya az odajön, csóválja a farkát, nyalogat, tehát egy olyan örömöt tud azonnal kimutatni, ami egész más, tehát nem igazából nem összehasonlítható egy embergyerekkel. Ami nem azt jelenti persze, hogy az embergyerek nem örül, hogyha az anyja hazamegy, pláne amíg ilyen kicsi, de mások ezek, sokkal közvetlenebb és sokkal leplezetlenebb reakciók.
Nagyon tudatosan képezni akartad és képezted is a kutyádat. Ennek az volt a célja, hogy egy igazi doktor kutya legyen majd belőle, ahogy hívod a könyvben, vagy pedig te magad kíváncsi voltál arra, hogy mi tud kijönni egy élő lényből, aki másmilyen, mint te, és hogy milyen hatással vagytok egy ilyen folyamatban egymásra?
Egy kutya képzésnek igazából az elsődleges célja a gazda képzése.
Tényleg?
Igen.
Tehát tulajdonképpen te iratkoztál be egy posztgraduális tanfolyamra?
Tulajdonképpen erről szól a kutya képzése. Ott aztán egyrészt megtanítják a gazdákat arra, hogy a kutya nyelvét megértse. A kutya rengeteg mindent ki tud fejezni, természetesen elsősorban testbeszéddel. És azt megtanulni, hogy a kutya mikor, hát a Drazsénál ez nem jellemző, de mikor készül támadásra, hogy mikor készül arra, hogy játszon a másik kutyával, hogy hogyan kell megbüntetni, hogyha valami nagyon rosszat csinál, hogy mi az a határ, ameddig lehet engedni a kutyának, és amikor meg kell húzni a határt, hogy innen ez már nem a te dolgod, ez az én dolgom. Tehát, hogy ne a kutya uralkodjon a családon, hanem a család felnőtt tagjai, sőt később a gyerek tagjai is uralkodjanak, tehát ők legyenek úgymond a falka vezérek.
Szerinted minden kutyatartónak szüksége lenne egy alapfokú, vagy alap- és középfokú tanfolyamra?
Én azt gondolom, hogy egy alapfokúra mindenképpen. Tehát ez a kutya képzése az nem azt jelenti elsősorban, hogy meg tudom tanítani őt arra, hogy szaladjon ki 100 métert és feküdjön le a bójánál. Ezek eszközök. Ezen mérik azt, hogy a gazda mennyire tudja irányítani ezt a kutyát. Na most városban élő kutyánál nagyon fontos az, hogy a gazda tökéletesen ura legyen a helyzetnek, hogy a kutya szót fogadjon, hogy egy bicikliző, rollerozó gyerek után ne kezdjen el rohangálni, vagy ne ugasson meg gyerekeket például, akik szaladgálnak ott a parkba, vagy a játszótéren. Tehát ezek alapfeltételek ahhoz, hogy ne egyen föl bármilyen ételt az utcáról. Ennek más oka is van, mert sajnos azért vannak olyan kutyagyűlölő emberek, akik mérget is kitesznek. Tehát ez a kutya életébe is kerülhet, hogyha nem tanulja meg azt, hogyha a gazdája azt mondja, hogy nem, akkor az azt jelenti, hogy nem.
Nem lehet, hogy ezt az egészet te úgy csinálod, mint a jogászi bírói pályádat? Mint mindent, vagy most, amikor jogi ügyekben blogot írsz, és közszerepelsz, tehát, hogy olyan, hogy úgy mondjam, fegyelemmel és felelősséggel, ami nem jellemző minden kutyatartóra, vagy gazdára.
Mindenre nem, de nagyon sokra igen. Én azt hiszem, hogy itt egyszerűen arról van szó, hogy ha én valamit elkezdek csinálni, akkor azt úgy csinálom, hogy abban nagyon sok energiát fektetek. Hogyha én azt határozom el, hogy nekem egy jól nevelt városi kutyám lesz, akkor az egy jól nevelt városi kutya lesz. Addig nem áll meg a lábán, amíg ezt a kritériumot ő nem teljesíti.
Folytatjuk Sándor Zsuzsával mindjárt.